Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Vendégünk dr. Markó András régész, a Magyar Nemzeti Múzeumból. És bár egyedül jött, de ketten fognak beszélni, hiszen a mai témánknak a kövek beszélnek, az a témánknak a címe, mégpedig a Magyarország jelenlegi területén talált régi kőeszközökről lesz szó, ha minden igaz, akkor 300 ezer évre visszamenőleg is. Andrást régebb óta ismerjük egymással, úgyhogy ezért tegeződünk. Még mielőtt elkezdődött volna ez a beszélgetés, ugye szó esett róla, hogy már nem túrázol annyira aktívan, megszületett a kislányod, 2,5 éves, egy kicsit ugye a régmúltról, a magánéletedről.
Hát az én magánéletem meglehetősen zavaros volt egész addig, amíg meg nem ismertem a feleségemet, már vagy 10-15 éve. Ő szintén szakmabeli, szintén régész, és 8 éve volt, hogy összeházasodtunk, és most már kiköltöztünk Vácra. Már mind a ketten megszereztük a megfelelő képesítést, a egyetem elvégzése után mindenféle doktori címeket és hasonlókat. Ő most az egyetemen dolgozik, a Budapesti Egyetemen, van egy 3 éves szerződése, én pedig a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozom, és szerencsére 2,5 éve már bővült a család, úgyhogy a kislányunk most nagyjából behatárolja az egész heti programunkat, de örülök, hogy ide el tudtam jönni a kövekkel.
Jó, akkor a kislányodat majd megkérdezik, hogy hát milyenek a szüleid, és hogyha ő arra azt fogja mondani, hogy jó fejek, akkor stimmel.
Hát reméljük, hogy ezt mondja, de az az igazság, hogy mi még nem minden szavát értjük tökéletesen. Beszélni viszont nagyon szeret, úgyhogy...
Jó, téged mi kergetett erre a pályára? Miért lettél régész? Vagy pontosabban ez a szakmád, a régész?
Igen. Gyerekkoromban én nem... Mindenki azt szokta mondani, hogy én már gyerekkoromban is régész akartam lenni. Hát én nem. Én geológus akartam lenni, és Veszprémben születtem, ott jártam gimnáziumba is, és Veszprém mellett van egy nagy római kori lelőhely, egy hatalmas villagazdaság, és életemben először ott mentem el ásatásra, régészeti ásatásra, a római periódus ástunk, volt ott mindenféle más is, középkor, népvándorláskor, meg hasonlók, de az a terület azon a nyáron, ott épp egy római melléképület feltárása volt, és megtetszett a dolog, úgyhogy a történelem mellett a régészetre felvételiztem az egyetemre, de aztán nem a római korszakkal kezdtem el foglalkozni, hanem az őskorral, azon belül pedig az őskőkorral, tehát a legrégebbi régészeti emlékekkel. A geológiát azt időközben így megpróbáltam újra éleszteni, de hát az aztán végül is nem lett egy különösebben sikeres próbálkozás.
Egyébként, bocs, kell a régésznek, mert hát a geológia végül is, hát az pláne az szinte rokon téma. Tehát feltétlenül kell, vagy azért nem muszáj?
Alap szinten mindenképpen szükséges, de nekem ennél, hát úgy is mondhatnánk, hogy a nagyszámú hobbiaim közé tartoznak például az őslények, amiket nagyon szerettem már gyerekkoromban. Én igazából őslénytanász akartam lenni, a mindenféle ammoniteszeket és hasonlókat szerettem volna kezdetben gyűjteni, aztán azokat vizsgálgatni, de igazából így nem érzek semmi űrt magamban, a hobbi az továbbra is megmaradt. Visszatérve a régészekre, igen, mindenképpen kell bizonyos geológia, de lényegében csak az alapszintre. Hogyha nekünk komoly kérdésünk van, akkor a szakemberekhez szoktunk fordulni, azaz ő szakterületük, ők szokták kimondani a végső szót.
Egyébként nemrég volt szó itt a magyar dinoszauruszokról, és a vendég, aki az Ihar Kuti ásatás vezetője, ő ajánlott téged. Úgyhogy itt akkor összeérnek a szálak, hát biztosan jól ismeritek egymást.
Igen, igen. Attilával évfolyam társak voltunk még a geológián, már ameddig én geológia szakra jártam. És igen, elég sok volt évfolyam társammal és egyéb föltannal, geológiával, őseintannal dolgozó kollégával szoktam tartani a kapcsolatot.
Na, az első igazi idevágó kérdésem nem lesz meglepetés számodra, mivel már említettem, hogy ezt biztosan meg fogom kérdezni. Ugye anyukám lassan 84 éves lesz, és amikor megkérdezte, hogy milyen témák lesznek az ezer arcon, akkor mondtam, hogy 300 ezer éves kövekről fogunk beszélgetni. Hát ő nagyon csóválta a fejét, és mondta, hogy hát ő neki nem mondja meg senki se, hogy egy kő 300 ezer éves, mert azt nem lehet így megmondani. Honnan lehet tudni, milyen műszerek vannak, hogyan lehet megállapítani, hogy egy kő 300 ezer éves, vagy csak 250 ezer éves, vagy 1 millió éves?
Ez nem kifejezetten a régészet tárgykörébe tartozik. Vannak olyan tudományágak, például a geológia ilyen, hogy vannak nagyon fejlett fizikai módszerek, amelyekkel meg lehet határozni néha a régészeti leleteknek a korát, néha pedig a beágyazó kőzeteknek, üledékeknek a korát. Van a szerintem legismertebb rádiokarbonkor meghatározás, ami mindenféle szerves anyagot tud keltezni, a tűzhelyekben, az ásatáson feltárt tűzhelyekben előkerült faszén darabokat, az a legjobb ideális gyakorlatilag tiszta szénről van szó, és a izotópokkal foglalkozó fizikus kollégák mindenféle bonyolult eljárások után számszerű adatokkal tudnak szolgálni nekünk.
Tudnád-e közérthetően elmondani, hogy egy vizsgálatnál, hogy most más szín jelzi a bizonyos koroknak az elmúlását, tehát a régiségét, vagy hogy mi? Tehát mit lát, miből következik, vagy mi jelzi vissza neki? Azt mondjuk megnézem az órámat, mondjuk, ha épp ha látnék, és rá van írva, hogy 1-6, utána 2-5. Tehát ugye azt tudom, hogy 16 óra 25 van, de ezeknél a vizsgálatoknál ez hogy néz ki?
Az az igazság, hogy ennyire mélyen a fizikai kérdésekben én nem vagyok jártas. Én úgy tudom, a fizikusok mindenféle ilyen izotóparányokat kapnak. Konkrétan a rádiókarbonkor meghatározás az egy radioaktív, tehát az idővel folyamatosan elenyésző szénizotóp arányán alapult. Tehát tudjuk, hogy kezdetben volt egy viszonylag nagy mennyiségű szénfajta, a 14-es izotóp, ami az idő előre haladtával egyre kevesebb lett. 5700 évenként az eredeti mennyiség mindig feleződik, és újabb 5700 évvel megint feleződik, és így tovább, és így tovább. Mintegy 60 ezer év után már egyáltalán nem lehet mérni ezt a mennyiséget. A fizikusok azt csinálják, hogy megkapják tőlünk a faszén darabot, vagy állatcsontot, vagy embercsontot, vagy akármit, amelyikben eredeti állapotú szén van benne, és ők megmérik, hogy abban a szent pillanatban pontosan ez a radioaktív, tehát idővel elbomló 14-es szénizotóp milyen arányban szerepel kezdetben, hogyha azt kapják, hogy ugyanannyi, mint amennyi ma, akkor valami tragédia történt, szennyeződés van a mintánkban, ásatás során bekeveredett tavalyi erdőégetésnek a maradványa, vagy akármi, ezt nem nagyon szeretjük. Hogyha azt találják, hogy körülbelül fele annyi ilyen radioaktív szén van, mint amennyinek kellene lenni a mai a minta, akkor az 5700 éves körülbelül. Hogyha azt találják, hogy 1/8 annyi, akkor háromszor, nem vagyok jó matematikában, körülbelül 17-18 ezer éves. És körülbelül a tízszeres felezési idő után már egyáltalán nem mérhető, mert annyira csökkent a szénnek a mennyisége, hogy még a nagyon kifinomult mai módszerekkel sem lehet ezt mérni. Lehet, hogy a fizikusok, amikor ezt hallgatják, akkor a fejüket csóválják, vagy így kicsit elnézően mosolyognak, mert mondom, én régész jó. vagyok. Lényegében én így képzelem el a mérésnek, vagy a feldolgozásnak a módját. Hozzánk általában az a végeredmény érkezik, hogy valamelyik minta mindenféle meghatározott azonosítók alapján, mondjuk 19.000 plusz-minusz 750 éves, ez a gyakorlati felhasználás szerint azt jelenti, hogy egy 500, hogyha plusz-minusz 250, akkor egy 500 éves perióduson belül fordul elő a valódi kora bizonyos matematikai közelítéssel.
Jó, akkor most már mint régészt fogunk hallgatni, sőt nem is hallgatunk, hanem átadom a szót, mert te tudod, hogy mit hoztál, mit érdemes róla tudni.
Én mindenféle kőeszközöket hoztam, mert hogy általában ezekkel foglalkozom. Az az időszak, amivel én dolgozom, ez az őskőkor, vagy paleolitikum. Gyakran használunk ilyen idegenül hangzó kifejezéseket. A paleolitikum az az ősi, vagy régi kőkor, ez a görög nyelvből átvett, világszerte átvett kormeghatározás. Erre az időszakra az jellemző, egyrészt elsöprő mennyiségben kőeszköz van, amit mi találunk ásatásokon. Nagyon kevés csonteszköz kerül elő, és kerámia lényegében egyáltalán nem. A kerámia készítés, az agyagedény és egyebeknek a készítése az a új kőkortól, vagy neolitikumtól vette kezdetét. A időrendileg az őskőkor, vagy paleolitikum az azonos többé-kevésbé a jégkorszak idő tartamával, amely a földtörténet tanúsága szerint 10 000 évvel ezelőtt ért véget. Tehát a mi időszakunk az a 10 000 évnél idősebb minden jel, minden régészeti lelet, az a paleolitikumba tartozik.
Tehát az mindegy, hogy 300 000 vagy 800 000 évre
visszamegy. Az lényegében, így első közelítésben mindegy. A korszaknak a kezdete a sokkal nehezebb. Azt hiszem 2 évvel ezelőtti 2,5 millió évesek voltak a legidősebb kőeszközök. Ezeket Afrikában, jellemzően az összes nagyon-nagyon idős kőeszköz az Afrikában került elő. Etiópiában egy Gona nevű lelőhelyen. Egészen addig, amíg tavaly előtt 3,3 millió éves kőeszközöket találtak, szintén Afrikában. Ezzel egy 800 000 évvel kitolódott a régészeti kutatásnak a kezdete, a paleolitikum időszakának a kezdete, így globális szinten a Föld golyóra nézve, mint egységre. Magyarországon...
Egy pillanat, hagyj kérdezzem itt meg, hogy ez a 3,3 millió év, ez feltételezhető, hogy akkor nagyon-nagyon leegyszerűsítve, mert én sem vagyok szakember, akkor a majom lejött a fáról, és elkezdett szép lassan emberré válni, vagy még lehetett olyan állat, amely nagyon fejlett volt, és készített magának eszközt?
Úgy néz ki, hogy akkor tájt olyan 2,5 millió évvel ezelőtt Afrikában egy egész állatkerti emberszerű lény élt. Nem csak a homo, nem, a emberiség megnevezésére a biológiában ezúttal a latinból a homo sapiens, az illetve a homo elnevezést használjuk. Mi vagyunk a homo sapiensek, az emberfélék legkésőbbi jelenleg élő egyetlen képviselői, de ezek, ahogy haladunk visszafelé, egyre több unokatestvérrel bővülnek. Voltak homo erectusok, felegyenesedett emberek, homo neandertalensisek, tehát neandervölgyi emberek, és még egy csomó, amit még nem is fedeztek föl. Ugyanakkor Afrikában voltak másféle emberszabású lények is, amelyek inkább hasonlíthattak mondjuk a csimpánzokra, de egészen biztos, hogy nem az ő őseik voltak. Egy időben éltek, vagy valamivel korábban éltek, mint ezek a homók, és őket régebben Australopithecusoknak nevezték, tehát déli majmoknak. Ez mindenféleképpen téves elnevezés volt, mert nem annyira majomszerűek, inkább az emberré válás vonalába tartoznak, és nem csak Dél-Afrikában fordultak elő, hanem Afrikának a középső részén egyenlítői területein is. Ez azért fontos, mert a legelső homo, tehát a legelső ember, amiről tudunk, az körülbelül 2-2,5 millió évvel ezelőtt jelent meg. Egészen két évvel ezelőttig nagyon szép harmonikus volt a világ, hiszen együtt voltak, nagyjából egy időszakra volt tehető az első emberféle, a Homo habilisnek a megjelenése, az első pattintott kőeszköz, a gónai pattintott kőeszköznek a megjelenése, sőt, mi több, a geológusok arra az időpontra, 2,5 millió évvel ezelőtti időpontra keltezték a pleisztocén, vagy a földtörténeti jégkor kezdetét is. Ebben piszkítottak bele ezek az újabb kőeszközleletek. Semmi baj. Ebbe piszkítottak bele ezek az újabb kőeszközleletek, melyek 800 ezer évvel korábbra tolták ki a legelső kőeszközöket. Egy olyan időszakra, amely egyrészt már nem tartozik a pleisztocén időszakba, tehát nem a jégkorszakba tartozik, hanem a megelőző pliocén időszakra. Másrészt abból a periódusból jelenleg még Afrikából sem ismerünk homót. Tehát nincs olyan maradvány, amelyre azt mondhatnánk, hogy ez ember volt, és ő készítette a kőeszközöket. Volt viszont egy szép nagy csapat, Australopithecus, ilyen vagy olyan vagy amolyan, rengeteg fajuk volt ezeknek az emberszerű lényeknek, és nagy valószínűséggel ők készítették azokat a kőeszközöket. De mindez, amit elmondok, ez 2017. február 14-én érvényes. Könnyen lehet, hogy már az idén át kell írni az egész történetet, hiszen ez az időszak, az emberré válás, a legkorábbi régészeti iparok, ez egy nagyon divatos és nagyon intenzíven kutatott kérdés. Afrikában amerikai, német és francia egyetemek egymással versengenek minden egyes lelőhelyen, minden egyes új eredmény lényegében lehetőséget ad, hogy újraírjuk az egész sztorit.
Jó, akkor vissza a kövekhez, Magyarország területén talált.
Magyarországon 1965 óta a vérteszülősi lelőhely a legidősebb. Ennek a korát, ezt a mai tudásunk szerint a 300-320 ezer évre tehetjük, korábban mindenféle más közelítések voltak. Ez a 320 ezer év körüli adat, ez a tavaly előtt gyűjtött természettudományos mintákból egy tajvani laborban kimért kor. Lehetséges, hogy ez is két év múlva már jelentősen más adatot fog adni. Azt lehet mondani, hogy jelenleg ez a kor az, ami elfogadható erre a lelőhelyre. Amikor a feltárás zajlott 1963 és 1968 között, akkor ebből az időszakból Európában egyáltalán nem volt ismert biztos lelőhely. Egy-két szórvány kőeszköz, a tégla gyártást megelőző vályok fejtés során előkerült kőeszközök, néhány emberi csontmaradvány, leginkább fogak és hasonlók voltak ismeretesek egész Európából, és akkor úgy volt, hogy a vérteszülősi lelőhely az egyik legidősebb európai lelőhely. Aztán a 80-as, 90-es években rengeteg új ásatás volt, nem csak itt Közép-Európában, sőt jellemzően nem Közép-Európában, hanem Spanyolországban az El Camino út mentén van egy csodálatosan gazdag hely, ez a Sierra Atapuerca, az Atapuercai hegység, ahol egy bánya vasút bevágása, az így átment nyílegyenesen egy rakás régészeti és paleontológiai lelőhelyen, és elképesztő gazdagságból így elkezdtek dőlni kifelé a kőeszközök, emberi maradványok. Jelenleg az egyik leggazdagabb aranybánya Európában ebbe az időszakban az az atapuerkai lelőhely komplexum. Ott 1,3 millió éves kőeszközök és csontmaradványok is vannak. Vértesszőlős Magyarországnak a legidősebb lelőhelye, mert hogy a 70-es években a Kárpátaljához tartozó, akkor Szovjetunió, most pedig Ukrajnához tartozó Korolevó lelőhelyen, magyarul királyházának hívják, Korolevó lelőhely 800 ezer éves kőeszközök is előkerültek, nagyon kevés. A korolevói lelőhely az egy hatalmas andezit bánya, tehát egy kőbánya fölötti jégkori üledéksorban került elő, és a szovjet időszakban nem nagyon tolerálták, hogy ott mindenféle régészek piszmognak, miközben követ kellene fejteni, ezért általában kis felületeken zajlott az ásatás. Úgy kell elképzelni, hogy volt egy több száz méter hosszú bányafal, amelyikben hol az egyik végén, hol a másik végén kerültek elé kőeszközök, akkor oda rohantak a régészek, amit lehetett, azt dokumentáltak, lefotózták, felszedték, és utána ment tovább a fejtés. Az ilyenfajta feltárásnak az egyik következménye, hogy nagyon szaggatottak az adatok. Az egész Korolevó az egy csoda, mert nagyon vastag a rétegsora, nagyon gazdag a lelőhely, de nincs olyan rétege, tehát egy olyan viszonylag jól behatárolható terület, ahol akár tized vagy század annyi kőeszköz előkerült volna, mint vértesszőlősön. Pont a kapkodás, a sietség miatt. Vérteszőlő szintén egy kőbányában került elő. Ott édes, nem andezitet fejtettek, hanem édesvízi mészkövet, de szerencsére a kőeszközök azok olyan környezetben kerültek elő, vagy olyan üledékbe ágyazódtak be, ami nem hozta lázba a kőbányászokat, hanem meghagyták a bánya fenekén, ilyen kis kúpokban. Az édesvízi mészkő tulajdonképpen ugyanúgy keletkezik, mint a háziasszonyoknak a réme, a vízkő, amely időnként tönkreteszi a mosógépet, felrobbantjuk miatta a kávéfőzőt. A forró vízből, vagy a meleg vízből, a budapesti vízből is kicsapódik a mész, a karbonát, és lényegében minden szabad felületet befed. Ez a mosógép tönkremeneteléhez vezet, a természetben pedig ilyen tálalakú mélyedéseket hoz létre, amelyek az idő előre haladtával, hogyha a forrás nem apad el, egyre nagyobbak, egyre kiterjedtebbek és egyre mélyebbek lesznek. Vérteszőlősön pontosan tudjuk, hogy az egyik régészeti lelőhely az egy ilyen cirka 10 méter átmérőjű, és a legmélyebb pontján 2 méter mély, tálalakú mélyedésben jött létre, ami ideális volt az emberek számára, hiszen egyrészt a környéken fakadó enyhe vízű források temperálták a környéket, még télen sem volt olyan hideg, hogy azt ne lehetett volna elviselni, másrészt a mély tálalakú mélyedés, vagy méztufa medence, mindenféle ilyen kellemetlen környezeti hatástól, mint például a szél, megvédte az embereket. Ott, abba az élettérbe, vagy lakótérbe, aztán rengeteg állatot fel tudtak darabolni, akiknek az ásatáson megtalálták a maradványait, a csontjait, a fogait, néha az agancsokat is. Rengeteg kőeszközöket készítettek, pattintással hihetetlen gazdag a vértesszőlősi leletanyag, a kőpattintás és annak a melléktermékeiben, és ebben az időszakban már tüzet is ismerték, több tűzhelyet sikerült feltárni a vértesszőlősi ásatásokon. Ez pontosan tudjuk, hogy a környéken lombos fák éltek, részben voltak pollen vizsgálatok, az üledékből kinyerték azt a pollen anyagot, ami a szél által beporzott növényeknek az örökítő anyaga, és ez alapján lehet tudni körülbelül milyen vegetáció volt a környéken, és ez a vegetáció az nem különbözött jelentősen a maitól, valamennyivel enyhébb időszak lehetett. Olyan mediterrán növények is előfordultak, mint például a fekete fenyő vagy a vadszőlő, amik most valahol ott az Isztria magasságában élnek természetes állományokban. Tehát nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ez az ez egy olyan periódus volt, amikor a mainál egy kicsivel talán enyhébb éghajlat uralkodott. Ennek ellenére, hogy fás vegetáció, lombos és tülevelű vegetáció élt 300-320 ezer évvel ezelőtt a Gerecsének a peremvidékén, ennek ellenére mégsem fával tüzeltek, az összes tűzhely volt, az tele volt lényegében üveggé átégett csontokkal. Úgy néz ki, hogy a vérteszülősi emberek a zsíros, velős csontot használták föl, szépen földarabolták, és az hosszan megőrizte az éghetőséget. Most az illatokat azt felejtsük el, az nem konzerválódott.
Lehet, hogy kedvelték azt az illatot.
Lehetséges, az ásatások során Vértes László, a lelőhely felfedezője és ásatója végzett olyan kísérleteket, hogy mennyiben lehetett ez hasznos az előemberek számára. Ő neki nem volt vadlovakhoz hozzáférése, meg azok a lófajták már régen kihaltak, ezért a vágóhídról szerzett sertés csontokat, és azt találta, hogy több napon keresztül, hogyha egyszer begyújtották, az a zsíros, feltört velős csont, az több napon keresztül izzásban maradt, addig, amíg a fa, a rőzse és a fahasábok már rég hamuvá porlattak el.
Tehát tulajdonképpen akkor így a tűzgyújtás, tehát ez nekik egy gyufa is volt egyben, gondolom, hogy ugye, hogy még izzott, és két nap múlva is tehettek rá fát mondjuk, mert akkor meggyulladt.
Igen.
További csontokat.
Vagy további csontokat. Érdekes módon a faszén, vagy az ő marad, vagy a fa égetése, meg bármiféle maradványa az hiányzik a leletanyagból. Most itt van egy érdekes ellentmondás, vagy látszat ellentmondás, hogy jégkorról beszélünk, de mégis a mainál egy kicsivel enyhébb időszakról. A jégkorszak ugyanis nem egy olyan homogén időszak volt, amikor itt a Kárpát-medencében csak mamutok császkáltak, meg rénszarvas hordák járkáltak föl alá. Ez egy olyasmi, ma talán kicsit hektikusnak tekinthető éghajlati időszak volt, amikor hol nagyon hideg volt, hol olyasmi, mint a mai időszak, hol pedig kifejezetten melegebb periódusok voltak. A melegebb periódusokat interglaciálisoknak, a hidegebb vagy kifejezetten hideg periódusokat pedig glaciálisoknak nevezzük. A idegen szó tulajdonképpen a fagyos és a két fagyos periódus közötti felmelegedési időszakokat jelenti. Ez az időszak, amikor a vérteszülősi lelőhely volt, ez például egy interglaciális, a jégkoron belül egy felmelegedési időszakra keltezhető interidőszak volt. A környéken ennek megfelelően mamut, meg gyapjas orszarvú, meg olyan állatok, amiket az ember így elképzeli, részben a Jégkorszak című rajzfilm, részben pedig az olvasmányok alapján, hogy itt kellett volna élni, ilyenek egyáltalán nem fordulnak elő a leletanyagba. Medvék, mindenféle medvék, nagyobb termetű és kisebb termetű medvék kerültek elő az ásatások során, bölények, illetve egy olyan orszarú fajta, amelyik már régen kihalt. Tulajdonképpen a vérteszülősi lelőhelyen kizárólag olyan maradványok kerültek elő, olyan állat és ember maradványok, amiknek már az utódai is eltűntek a földtörténetből. Az itteni medve, vagy az egyik medvefaj, az nem a barlangi medvével azonos, hanem a barlangi medvének az őse. A barlangi medve is már régen kihalt, tehát ez annyira idős ez a lelőhely, hogy nem az, hogy a mai barna medve nem fordul elő, hanem még a régen kihalt barlangi medvének a már akkor is kihalt őse volt az, ami egykorú volt az emberekkel. Az emberek szintén egy már régen eltűnt népességhez tartoztak. Itt korábban kicsúszott a számon a Homo erectus, mint felegyenesedett ember. Ez az emberfajta Afrikában élt, ott alakult ki, és onnan kezdte el elárasztani a világot. Van egy késői fajtája ennek a Homo erectusnak, ennek a legelső lelőhelye ez a Heidelberg, a németországi Heidelberg mellett egy Mauer nevű sóderbányában került elő, egy állkapocs volt. Ez volt 1965-ben az egyetlen, lényegében az egyetlen nagyjából egykorú középső pleisztocén korú embermaradvány Európából. És ekkor került elő a koponyának a másik vége, a tarkócsont, vérteszőlősön, és nagyon nem lehetett tudni, hogy ezek most hogyan tartoznak össze. Megvan az embernek az álla, meg a tarkója, de hogy a kettő között mi volt, nem beszélve a combcsontról, meg medencékről, meg hasonlókról, ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló, sőt nem is nagyon lehetett kezelni a problémát. Ezért született meg az embertani leírás úgy, hogy Homo sapiens, Homo erectus seus sapiens paleo hungaricus, ami lényegében elkente azt a problémát, hogy fogalmunk nincs, hogy ezek miféle emberek voltak. Fordításban, magyarra fordítva, ez körülbelül annyit jelent, hogy felegyenesedett vagy értelmes ember Magyarország területéről. Aztán azt említettem, hogy a 80-as, 90-es években sok nagy ásatás, jó pénzátásatás zajlott szerte Európában, és kiderült, hogy a maueri állkapocs, meg a vérteszőlősi tarkócson, meg a szintén vérteszőlősön előkerült tejfogak, meg egy rakás más Németországban, Spanyolországban és Olaszországban előkerült emberi csontmaradvány, az egy nagy közös körbe tartozik, ami az Afrikából kivándorolt, vagy onnan ki származott Homo erectusnak egy kései európai megjelenése. Ez pedig az első lelőhely után nem maueri, hanem heidelbergi típusú embernek nevezték el. Így most a vérteszülősi Samuel nevű tarkócsont és a kis tejfogak, azok a heidelbergi típusú ember körébe tartoznak. A
szőlős... Csak egy pillanat, itt a német dominancia volt, vagy a leletnek a meghatározó jelentősége?
Általában úgy van, hogy az első lelőhely után szokták elnevezni. A neandervölgyi ember az azért neandervölgyi, mert a Düsseldorf melletti neandertálban kerültek elő azok a maradványok, ami alapján leírták ezt az emberfajtát. Most elhoztam a tarkócsontnak a másolatát, az eredeti az borzalmasan rossz megtartásban van. A 60-as évekig, tehát a feltárás pillanatáig egy állandó hőmérsékleti és nedvességtartalom között volt, tökéletes állapotban került feltárásra. A feltárás pillanatában sajnos elkezdett romlani. Az összes maradványjal így vagyunk. A tarkócsont azért nagy baj, mert ez teljesen egyedi, ez nem egy a 130 darab lófogból, hanem ez a vérteszőlősi tarkócsont maradvány. Így aztán a múzeumban egy jól zárható páncélszekrényben van, ahol nincsen ingadozás, se hőmérséklet, se csapadék ingadozás. Ezt elhoztam, mert a másolat az viszont jó.
Ez melyik része?
Ez a tarkó része.
Itt a gerinc?
Igen, ez itt az öreg lyuk. Majd mindenkinek segítek. Ott csatlakozik a gerincvelő az agyhoz. A hátsó részén ott visszintesen húzódik egy nagy borda, ami a mai férfi koponyákon, nekem nincsen kifejezetten férfias testalkatom, de az én koponyámon még ki lehet tapintani egy olyan kis bütyköt, ami ennek a keresztirányú tarkócsonti eresznek, a maradványa női koponyákon, más statisztikusan alig van, alig fordul elő. Ez egy archaikus jelleg, ami a férfiaknál megvan, a nőknek sokkal gracilisebb, sokkal finomabb a testalkatuk.
Ez 3D nyomtatású, vagy valamilyen más eljárással?
Nem, ez a 60-as években, amikor előkerült a lelőhely, akkor az amerikaiak is felfigyeltek rá, és a Wennergren alapítvány, amelyik egy ilyen nagyon jól, pénzzel nagyon jól ellátott amerikai alapítvány, ő felajánlották, hogy teljesen hiteles, jó másolatokat készítenek, tűpontos, tehát a milliméter tized részéig pontos másolatokat készítettek, és ami természetesen mondjuk így a múzeum akkori költségvetésének a 10%-ába került volna, hogyha piaci árakat kell tekinteni, és ez az eredeti Wennergren-féle másolatról készített, a múzeumban készített műanyag másolat. Az eredeti másolat annyiba $500,000 kerül, hogy azt így igazából nem szívesen tesszük, adjuk körbe.
És a 3D-s nyomtatós megoldása nem lehet ezeket?
Már többször próbálkoztunk vele, az a baj, megint csak az a baj, hogy nagyon gyatra megtartású
tehát az anyag.
Az anyag, igen, és ráadásul előfordult az a szörnyűség, vagy tragédia is, hogy talán a 70-es években Párizsba kivitték a tarkócsontot, hogy ott konzerválják. És a konzerválás az abból állt, hogy a 60-as években rákent, Magyarországon rákent szerves trutyit, azt így megpróbálták eltávolítani, és a 70-es években Franciaországban kentek rá valami szerves trutyit. Ma már egyáltalán nem használnának ilyen módszereket, meg ilyen vegyszereket, de akkor a 70-es években ez volt a csúcs technológia. Ráadásul az is előfordult, hogy beleragadt a ecsetnek egy ilyen műanyag szála, beleragadt abba a szerves konzerváló anyagba, és azt már az életben, azt soha nem lehet onnan eltávolítani, mert az roncsolná a maradványnak a felületét. Ráadásul 4 vagy 5 évvel ezelőtt az embertani tanszék és az embertani tára, Természettudományi Múzeum embertani tára kért tőlünk egy jó minőségű színes fotót, mert egy egyetemi tankönyvet készültek kiadni, és olyan jó minőségű lett a fotó, hogy azon látszik a koponya belső oldalán, tehát bármelyik egyetemi hallgató, aki tudja, hogy hol kell keresni a ecsetszálat, azt a műanyag szőrszálat, az jól láthatja a képen, tehát ez nem olyan, amit így a szőnyeg alá lehet söpörni, hogy nem látjuk, akkor nincs is, mert látszik. És ez tulajdonképpen szomorú, de az adott esetben azt hiszem még mindig jobb, mint hogyha ott azonnal 1965 után konzerválatlanul apró, egy marék apró liszt méretű porrá szétesett volna. Valószínű, hogy a ma használt konzerválási módszerek is mondjuk 10 év múlva már csak ilyen elnéző mosolygással lennének kezelendőek, hogy hát igen, 2017-ben még nem tudtuk, hogy milyen károkat okozunk a maradványoknak, mint ahogy most mondjuk, hogy a 60-as, 70-es években lényegében mindent megtettek, hogy tönkretegyék ezt a tarkócsontot, meg minden más egykorú fosszíliát. Ők megpróbálták megtenni a legjobbat, ami tőlük telt, a mi restaurátor és konzervátor kollégáink megpróbálják megtenni, ami most legjobban telik tőlük, meg tőlünk, hogy aztán a jövőben mi lesz, az pontosan nem.
De ez egy eléggé agyagos terület, ott a vértes szallősi terület, nem?
A terület, ez az édesvízi mészkő miatt nagyon messzes. Messzes a környék, és az üledék, amiben benne volt, az egy ilyen messzes iszap-szerű képződmény volt, tehát úgy kell elképzelni, mint mint mondjuk egy pocsolya alján lerakódott, hogyha az ember így rálép, akkor...
És jó csúszós.
Igen, igen.
És honnan lehet tudni, hogy ez az ember, tehát akinek csak egy ilyen darab van a koponyájában, hogy ez már fölállt?
Ezt onnan lehet tudni, hosszú a történet. Akkor visszamegyünk Afrikába. Ott van egy Letoli nevű lelőhely Tanzániába, ami körülbelül 2,5 millió éves. És úgy volt a sztori, hogy arrafelé ment két darab Australopithecus. Egy ilyen saras területen lehet látni a lábnyomaikat. Ugyanis miután elmentek, kitört egy közeli vulkán, és betakarta az egészet, de nem egy láva ára, hanem szórt anyaggal, tufával. És ez olyan pontosan konzerválta a lábnyomokat, hogy még azt is lehet látni, hogy ők két lábon jártak, hiszen a mellső végtagoknak nincsen meg a lenyomatuk. Valami hasonló történt, mint a miocénban, itt Magyarországon, Ipolytarnócon. És azóta már lényegében nem nagyon van kérdés, hogy két lábon jártak-e. Szerencsésebb lelőhelyeken, ahol megvan a medence, meg a combcsont, meg a tért kalács, az anatómusok pontosan meg tudják határozni, hogy az a láb, az alsó végtag, vagy hátsó végtag ez esetben függőleges testtartást engedélyezett, meg kicsit előredől testtartást, ez különösen a medence és a csípőcsont környéke alapján. Ez hogyha megvan a megfelelő csontmaradvány, akkor még lábnyomok sem szükségesek ahhoz, hogy ezt el lehessen dönteni.
És az Ipolytarnóci az milyen régi nyomokat mutat?
Hűha! Szerencsére nincs itt az Attila, úgyhogy azt mondhatom, hogy ilyen 20 pár millió év, tehát jelentősen idősebb, mint a vérteszőlőségen.
Az ilyen lábnyomokból például akkor gondolom tudnak következtetni, hogy milyen magas lehetett, milyen súlyú, tehát hogy az arányokat...
Igen, de a csontváz, a meglevő csontváz maradványok alapján is lehet például a testmagasságra is és a tömegre is következtetéseket tenni.
Bocsánat, én is kérdeznék, hogy említette ezt a két Australopithecust, akik a lábnyomokat otthagyták. Azt honnan tudják, hogy azok Australopithecus?
Mert akkor egészen visszamegyünk.
Jó, kezdték előtt.
Igen, a 70-es években volt egy nagyon szerencsés ásatás valahol, azt hiszem, talán Etiópiában, ahol előkerült, nem Etiópiában, az Afar nevű mélyedésben, ahol előkerült egy hölgyinek a maradványa, akit Lucy-nek neveztek el. Neki megmaradt a csontvázának a 70-szer hihetetlenül jó állapotban van, többek között a láb csontjai is. A láb csontjai nem csak új percekből állnak, hanem egészen tréfás kis, sehol máshol nem előfordul, a csontvázon belül sehol máshol elő nem forduló, ilyen három dimenzióban megtekeredett csontokból és hasonlókból, ami alapján tökéletesen lehetett rekonstruálni, hogy hogyan is nézhetett ki ennek az emberfélének, vagy ennek az állatfélének a hátsó, vagy igen, a hátsó lába, vagy a lába, hogyha úgy tekintjük. A Lucy és a mint csontmaradvány és a lábnyomok alapján teljesen egyértelműnek tűnt az az ehhez értő őslénytanászok számára, hogy ez a kettő ez összetartozik, hogy nem más állatfajta, nem egy véletlenül arra kódorkó ember hagyta hátra, hanem ezek az Australopithecus fajták. De ez megint nem régészet. A vérteszőlőshöz annyiban kapcsolódik ez az egész lábnyom kérdés, hogy a területen, a kőbányában rengeteg őslénytani és régészeti lelőhely került elő, amíg működött a kőbánya, amíg aktív fejtés zajlott. Ezek közül két helyen volt régészeti ásatás, az 1-es és a 3-as számú lelőhelyen. A 3-as számú lelőhelyen ott egy lábnyomos kőlap is előkerült. Ez a lábnyomos kőlap, ezt nem a vulkáni kitörés konzerválta a lábnyomokat, hanem egy ilyen laza iszapos elöntés, ami szépen befette a kiszáradt lábnyomokat. Amikor föltárták a lelőhelyet 1967-ben, tehát az idén 50 éve, akkor az ásatás hevében, vagy a felfedezés hevében úgy tűnt, hogy itt emberi lábnyomok is kerültek elő, szám szerint 3. Ez egyébként a régészetben gyakran előfordul, hogy ott az ásatáson mindenféle később megalapozatlannak tűnő ötletek rohanják meg az embert, és ez nem különösebben nagy baj, mert ezért szép a dolog, csak utóbb tudni kell, hogy helyén kezelni a kérdést. Amikor megjelent a lelőhelynek a monografikus feldolgozása, tehát teljes tudományos feldolgozása, a fűrész porszárasságával egyenértékű az olvasmányossága a monográfiának, akkor Kreczói Miklós, a világszerte elismert őslénykutató, akinek egyébként a rudabányai ásatásokat is köszönhetjük, vagy az ásatások megkezdését is köszönhetjük, ő arra a következtetésre jutott, hogy ezek a korábban emberinek vélt lábnyomok, ezek nem ember által lettek hátrahagyva, hanem a már említett kistermetű medvének a hátsó lábának a lenyomatai. A kistermetű az azt jelenti, hogy nem egy grizzly medvéről volt szó, hanem mondjuk egy kuvasz méretű medvéről, amivel még továbbra sem lenne különösebben jó találkozni az utcán, mert a medve mégiscsak egyfajta ragadozó, de minden esetre mégsem egy grizzly. Úgyhogy a tudomány jelenállása szerint 1990 óta úgy tudjuk, hogy vérteszőlős 3-as lelőhelyen nem fordult elő az emberi lábnyom, hanem az a kisméretű medvének a hátsó láb lenyomata. De ez az ég számunkra, régészek számára az ég egyet a világon nem csökkenti a lelőhelynek a jelentőségét, a fontosságát, hiszen akkor is az a 120-valahány állathoz köthető lábnyom, az jó reprezentálja annak a típusú környezetnek az állattársaságát, amit ott sikerült feltárni. Ez nem régészeti lelőhely volt, első közelítésben nem régészeti lelőhely volt, hanem egy olyan paleó strand, vagy valami hasonló, ahol elsősorban ittak az állatok, meg dagonyáztak, tehát mindenféle más csináltak, mint amit az ember arrafelé csinált volna. A legtöbb állatnyom az bölényhez tartozott, a bölények ma is, hogyha megtehetik, akkor csapatostúl, csordástúl bemennek a nem túl mély vízbe, és ott isznak, fetrengenek a sárban, lehűtik magukat, meg szabadulnak az élősködőktől, tetvektől, egyebektől. A vérteszőlősi lábnyomok legnagyobb része ugyanúgy bölényekhez tartozik a 3-as lelőhelyen. Vannak még orrszarvú maradványok is, de amikor szétszedtük a lábnyomokat fajonként, akkor kiderült, hogy két egyedhez tartoznak, amelyek így átszalmogtak a bölényektől viszonylag messze, mert egy szép csapásban kirajzolódtak a lábnyomaik. Hiába volt, mit tudom én, 10 orrszarvú lábnyom, azt egyetlen állat hagyta hátra, míg a bölény a 100 akárhány bölény lábnyomat, meg könnyen lehet, hogy akár 100 bölény is hagyta hátra, vagy hogyha nem 100, de 20. Tehát ott azok ott toporogtak, ez az egy orrszarvú, ez pedig csak átszamagott. Ugyanezt történhetett a medvével is, a kisebb meg a nagyobb termetű medvével, hogy csak úgy átsétáltak az iszapos, csúszós területen, de igazából ők ott csak látogatók voltak. Az igazi, akik otthon érezték magukat, azok a bölényfélék lehettek. Beszéltem a vérteszőlősi lelőhelyekről, viszont nem beszéltem a kultúr rétegekről. A vérteszőlősi lelőhelyen összesen 9 darab kultúrréteget tártak föl, tehát 8 lelőhely van, és a két lelőhelyen, az egyesen és a hármason 4, illetve 5 darab kultúrréteget tártak föl az ásatások során. Kultúrréteget úgy kell elképzelni, hogy a Méztufa medencének az alján ott éltek az emberek, éltek és haltak, szerettek, tüzet raktak és feldarabolták az állataikat. Ez alatt fölhalmozódott alattuk az összes létező hulladék, a tűzhelyeket ott hagyták, majd egyszer elmentek. És utána a hosszú idő, emberi szemszögből hosszú idő, több száz, több ezer év telt el, majd megjelentek újra az emberek, vagy az ő leszármazottaik, vagy akárki más, de a régészeti anyaguk és az általuk vadászott állatok semmit sem változtak. Viszont közben keletkezett mondjuk 25 cm üledék, amiben nem kerültek elő a leletek, sem állatcsont, se semmi. És akkor ezek a visszatért emberek megint elkezdtek köveket pattintani, állatokat feldarabolni, ők is ott éltek egy ideig, majd elmentek. Megint jött egy embermentes időszak, újabb 25 cm vagy 30 cm üledék rakódott le. És ez az első lelőhelyen, a nagyon gazdag lelőhelyen, ahol a tarkócsont is előkerült, összesen négyszer fordult elő, hogy megjelentek az emberek. Itt négy kultúrréteg, négy leletes szint került feltárásra. A hármas lelőhelyen ott pedig öt egymás fölötti leletes szint. Ez azért jó nekünk, mert bár az egész lelőhely a két feltárt lelet lelőhely résszel, és a kilenc feltárt kultúrréteggel a mi közelítésünk szerint teljesen azonos kultúrához, vagy régészeti iparhoz tartozik, de mégis kimutathatóak az idő előre haladtával bizonyos változások. Másféle nyersanyagokat választottak ki, bár ugyanazokból a forrásokból gyűjtötték össze a feldolgozásra érdemesnek ítélt kődarabokat, de mégis valamivel eltolódott az emberek ízlése. Kezdetben még a viszonylag jó minőségű kovakőzeteket használták, de már akkor is előfordultak ezek a durvább szemcsés általunk kvarcitnak nevezett, hogyha a geológiánál tartunk, általunk kvarcitnak nevezett nyersanyagok, amik ahogy haladunk fölfelé a rétegsorba, és egyre fiatalabb rétegek következnek, egyre több ez a gyatra minőségű kvarcit, amit megmunkálni is nehéz, meg nekünk számunkra felismerni is nehéz, mert annyira durva szemcsés a nyersanyag. Hoztam néhány kőeszközt, ami remélhetőleg nem csak nekünk látóknak, hanem tapintással is érzékelhető, hogy miről van szó. A vértesszőlősi emberek, ők nagyon egyszerű módon gyűjtötték be a számukra szükséges nyersanyagot, a környéken levő kavicságyakból, ahol ma is több különböző korú kavicságy húzódik a lelőhely látástávolságán belül. Tojásnyi vagy ökölnyi, maximum fejnyi nagyságú kavicsokat gyűjtöttek össze, és ezekből a kavicsokból készítettek pattintással kőeszközöket. A cél ezeknél a kőeszközöknél egy darab, adom a követ, egy darab éles élnek az előállítása volt, amivel szemben, az éles éllel szemben általában egy vaskos, időnként kavicskéreggel fedett rész van. Úgy kell elképzelni, mint a kést, aminek van a foka, amelyik tompa, és azzal szemben van egy vágóél. A vérteszőlősi eszközök lényegében így működnek, van egy vágóél, és azzal szemben, amit vélhetően vágásra használtak, és azzal szemben egy olyan rész, ahol például meg lehetett támasztani az ujjakat. Azért fontos ez az új kérdés, mert a vérteszőlősi kőeszközök rendkívül kicsinyek. Általában úgy képzeljük el, hogy ezek a korai kőeszközök, ezek ilyen nagy, durván kialakított, zegzugos élő akármicsodák voltak, amiket így két kézzel kell megfogni, hogy az ember tudjon velük valamit kezdeni. A szőlősi kövek, meg azok a néhány százezer évvel ezelőtti kövek, amik előkerülnek Türingiában, Bilzingszlében nevű lelőhelyen, Sziléziában, számos egykorú lelőhelyen, ezek jellemzően 2,5 centi, maximum 2,5 centiméter hosszúak lehettek, de van olyan, amelyik még az 1 centimétert sem éri el. Tehát a feltételezés szerint ezeket fa, vagy agancs, vagy csont, vagy akármilyen nyelbe fogták bele, és azon keresztül tudták használni. Itt megint hangsúlyozni kell, hogy az az ember, az nem a mi manipulációs képességünkkel rendelkezett, tehát vélhetően sokkal kevésbé volt finom az ujjuk, nem tudták, a mi elképzelésünk szerint nem tudták olyan precízen megfogni a kőeszközöket, mint ahogy mi ezt meg tudnánk tenni. Ezért van az az elképzelés, hogy ezt berakták valami fába, és akkor azzal sikerült feldarabolni a maradványokat.
Most egy picit hagyd legyek az ördögnek az ügyvédje, hogy mondjuk lehet egy kőomlás, akkor lepattan egy ilyen darab egy nagyobb kőről, és akkor majdnem ugyanúgy néz ki, mint egy, egy ilyen feldolgozott, vagy patintott kő, hogy hogyan lehet ezt, vagy be lehet ezt bizonyítani, hogy ez valóban megmunkálás
révén. Igen, ezt odaadom, ez obszidiánból került, készült, vulkáni üveg. Kétféle oldala van, addig beszélek, amíg válogatok olyanokat, amiket, amik jó.
Ez tök klasszú, és ez
milyen gyönyörű. Két fekete. Obszidiánnal érdem, mert az tényleg üvegből van, és esetleg meg is vágja az ember a kezét. Igen, nekem már sikerült. Tehát ezeknek a kőeszközöknek két oldaluk van. A felső domború rész, az most nem érdekes, az alsó laposabb részen, a simább részen, az egyik végén kitapintható egy ilyen dudor.
Igen.
Az a dudor, az egyfajta hullám jelenség, úgy kell elképzelni, mint amikor mosogatás, vagy fürdetés, vagy fürdés közben az ember beleejt a kádba, vagy a mosogatóba egy gumikacsát, vagy egy 10 kilós súlyt. Akkor elindul körbe a kádban, vagy a mosogatóban egy hullám. Ezek a dudorok ugyanilyen hullám jelenségek. Egy erőszakos ütést mértek egy kődarabra, amit mi magkőnek nevezünk, és a levált, az onnan pattintással levált kő hátoldalán ilyen dudor keletkezik. Ilyen dudor csak emberi elsőprő részben csak emberi behatásra szokott keletkezni. Ezt mi bulbusnak nevezzük, sőt, hogyha kicsit tovább nézzük a...
Hol van a dudor?
Ennek a negatívja látszik, hogyha suroló fényben nézik meg, akkor itt ilyen koncentrikus bordák vannak. Ennek itt volt a dudorja. Valahol itt, csak az már egy távol másik lepattintásnál eltűnt. Ennek itt, én tudom, hogy itt van, de ez ki is tapintható. Hogyha látni szeretnék, akkor a legjobb a súroló fény.
Ezekből a kövekből egyébként faragni is lehet már?
Ne. Az az igazság, hogy az ásványtan...
Az alapanyag, amelyeket...
Nem, faragni nem. Az ásványtani gyakorló az eltén, arról volt felismerhető messziről, hogy össze volt karcolva az üvege. Ilyen kőzetekkel volt összekarcolva, ez olyan kemény, hogy az üveget is karcolja, sőt az acélkalapácsot is tönkre teszi, rettentő kemény kövekről van szó, ami viszont pattintással, ütéssel, mechanikus hatással jól formálható. Az, amit adtam, az egy tűzkő, igen, az egy tűzkő nevű.
Ja.
Az egy tűzkő nevű nyersanyag, ami rendkívül jó minőségű, könnyen megmunkálható.
És ez ebből tört le? Vagy?
Nem, ezek különböző darabok.
Hát kérdezzük, igen? Ez az a híres nevezetes szakúc, amit annól még egy tanult?
Nem, az
egy... Marokk.
Nem, a szakúcák. A szakúcák azok ilyen nagy... lőjjel le nyugodtan, ha túl sokat beszélek, vagy kifutunk az időből.
Nem, csak ugye nézem, hogy...
Jó.
Úgy emlékszem, hogy úgy neveztek Marokk.
Még egyen 15-20 perc van.
Jó. Tehát a szakócák azok egy nagy, ilyen fejnyi nagyságú kövek, amelyeknek mind a két oldalát meg alkották. Ami ott van, azt mi vakarónak nevezzük, az egyik élén, a bulbussal szembeni, a dudorral szembeni élén, ilyen legyező alakban, igen, ott legyező alakban kidolgozták, ez egy másodlagos megmunkálás, retusálásnak hívjuk, épp úgy, mint a fotótechnikában a dolgot. Ott a cél az az volt, hogy egy ilyen ívelt, nem nagyon, enyhén ívelt, általunk munkaélnek tekintett dolgot hozzanak létre, mert az eredeti lepattintott kövön ez nem állt elő, és ezzel dolgozták föl például, ezzel távolították el például a nyers bőrről a zsíros felső réteget. Ez egy kifejezetten munkára való eszköz. Teljesen mindegy, hogy milyen oknál fogad, de nem a funkció miatt, mi ezt vakarónak hívjuk. A szakóca az egy másik fajta, ezek szilánkon kialakított eszközök, a szakócákat pedig egy nyersanyag darabon készítették el. Ezt sose tudom, de állítólag Michelangelo mondta, hogy minden márványtömbben benne van a szobor, csak el kell távolítani a fölösleget róla.
Igen,
a szakóca is, így készül, hogy minden kovakőzetben benne van a szakóca, csak addig kell pattintgatni mind a két oldalát, amíg létrejön egy olyan mondjuk ovális vagy mandula alakú kő, amelyiknek ilyen lencse alakú átmetszete van és szép egyenes élei. És akkor ezt nevezzük mi szakócának, de ezek általában nagy darabok, ilyen 20-25 cm-esek is, de lényegében sosem fordul elő, hogy 10 cm-nél kisebbek legyenek, az meg, ha jól látom, 2-2,5 cm hosszú lehet, tehát ennél jelentősen nagyobb darabok szoktak lenni, és valahogy úgy kell elképzelni, mint ezt a levélhegyet. Mindjárt hozok ide is egyet. Ennek a kőeszköznek, ezt már mutattam neked, ennek a kőeszköznek mind a két oldalát tökéletesen kidolgozták. Ilyen kagyló alakú leütéseket alkalmaztak a kagylós törésnél, tessék. Kagylós törést alkalmazták azért, hogy azt a lencse alakú, mind a két oldalán domború átmetszetet, ami a levél, vagy a szakóca mellett a levélhegynek is a sajátja, azt előállítsák.
És ezzel ölték meg mondjuk az állatot?
Úgy gondoljuk, hogy igen, ezek ilyen láncsahegyek, ilyesmik lehettek. Némely darabon látszik is, hogy a hegye az letörött. Igen, például annál a darabnál. Igen, az is ott egy vadászat közben történt törés. Meg ez is.
De szerintem ott
a hegyén. Nem tudom. Annál a hegyénél, igen. Tehát ez egy jellegzetes törési minta.
Felvágták az állatnak a bőrét.
Vagy nyúzták.
Még az is lehet, ez olyan része, ez egy olyan ingoványos része a régészetnek, amire, köszönöm, amire ilyen kopásnyomos használati nyomos vizsgálatokat szoktak igénybe vetni. Nagyon erős mikroszkóppal vagy elektromikroszkóppal olyan nyomokat lehet felfedezni, ideális esetben, jó esetben a kőeszközökön, amelyek megmondják, hogy ez például vadászeszköz volt, vagy késként használták, mert máshogy keletkeznek az eszközökön a mikroszkópos. Igen. Aprócska, köszönöm. Elvettem, köszönöm. Aprócska kipattanások és egyebek.
De és ezek a durung, tehát amilyen nagyobb bacska.
Ezek a magkövek, ez az, amiről leválasztották az emberek a...
Ezt a földön ott hagytam volna.
Igen.
Tehát gyönyörű szép.
Ez nem vérteszőlősről van, ez egy megyaszó nevű lelőhelyről. Nem 300 ezer éves, hanem 30 ezer éves lelőhelyről van szó. Az egyik barátunk egy...
emberi megmunkálás?
Bizony van. Mégpedig az a duzzanat, aminek a pozitívját mutattam például a vakarón, annak itt van a negatívja. Ezt magkőnek nevezzük. Mutatom addig. Itt látható a...
Ez?
Nem, ez. itt van annak a duzzanatnak a negatívja, ide ütöttek, erre a pontra ütöttek, és onnan pattant le. Ez a másik jellegzetes termék,
és akkor
kőtermék.
Tehát ebből is ilyen laposat akartak csinálni?
Egészen biztosan.
Az egyik oldala már szinte megvan.
Igen. Ez egy gyatra nyersanyag, ami tele van mindenféle zárványokkal, olyan ásványi lyukakkal, amik megnehezítették a feldolgozást. Hogyha homogén az a kőzet, mondjuk egy üvegdarabról van szó, akkor akármilyen hosszú pengét le lehet választani, egy méter hosszút is le lehet választani, de ezek a nyersanyagok, ezek nem homogénak, vannak benne kis állatoknak, fosszíliáknak a maradványai, ásványos letörések. Bocsánat, először. Mert ez itt a kő, és itt van a
levált.
Ez olyan, mint egy földkőnek a...
Jaj, de szép, igen.
Negatív, onnan ütöttek le. Mindjárt hozok egy másikat.
Ez valamilyen kőzetnek a...
Igen, az a mintája.
Az a minta, az ott mindjárt megmondja, hogy mi az.
Elhúzom a vélhegyet.
Most úgyis elprejtem tudni.
Ezen olyan érdekes.
És ez meg egy másik kő, benne egy ronda nagy zárványon.
Igen, nézzük, hogy ez melyik kőzet.
Az ilyeneket.
Igen.
Ott a bánya mi a
rakszat.
Nem.
Mitől van ez a rajzolat benne?
Ez a kőzetnek a rajzolata, igen.
Igen, és ez melyik kőzet?
Hát nem akarok káromkodni, ezt radiolaritnak hívják. A radiolarit. Csak elnézést, nekem az R betűvel vannak ilyen kiejtési problémáim.
Jól jött az kicsit.
Radiolarit. Igen, van egy radiolária nevű egészen mikroszkopikus állatfaj, amelyiknek kova váza volt, és a mély tengerben évezredek alatt keletkezett az úgynevezett radioláriás iszap, ami lényegében kizárólag ilyen egészen aprócska egysejtű vázakból állt, és a mindenféle kőzet képződés nyomán ez így szépen összeállt kovakőzetté az iszapból, kőzet keletkezett a gerecsében, a bakonyban, a mecsekben, a bükk bizonyos részein hegyeket alkot ez a radiolarit.
Uh-huh. És ez
az az a zárvány, ami tönkretette a magkövet, ami miatt nem lehetett normálisan leválasztani a pengéket.
Azt hittem, hogy ez
és
valami
mérgesett az ősember.
Igen, és eldobták.
Megint eldobhatja, fölöslegesen dolgozott.
Nem.
Zárójelben megjegyzem, hogy tudod-e, hogy Rudabányán a lelőhely fölé egy ilyen vörös beton szarkofágot emeltek?
Igen, hallottam.
Nemrég voltunk ott.
Miért?
És azt hát, hogy ne lopják
szét. Ne lopják szét, igen.
Egyébként nagyon vadászettet én, amikor Gánton nyaralta. Jó, hogy Gánton én is szerettem egy csomó. Szinte mindenki egész nagy halom követ. Én nem követjük, én Gánton tudod, mit találtam? Egy csomó ilyen fúrós csigát, ilyen, hát az a hegyes csigát.
Túritellát biztos.
És azokat gyűjtöttük, de tömkelegivel szedtünk össze. Igen, ilyen vörös, hát ilyen mélyedés volt.
Hát igen, nem kell lemenni Gántra, elég a testtel elkérni a leleteket.
Meg szob mellett is, a Börzsönynek a nyugati részén ott is vannak ilyen csigás területek, ahol elég sokat lehet találni. Egyébként a vértesző is az alsó paleolitikum, a felső paleolitikumban olyan 10-valahány ezer évvel ezelőtt, 19, 18, 16 ezer évvel ezelőtt az emberek, akik abban az időben valóban rénszarvast és lovat vadásztak, tucatjával vagy időnként százával gyűjtötték össze ezeket a csigákat, a már akkor is fosszilis állapotban levő csigákat, és a mi elképzelésünk szerint mindenféle nyakráncokat, meg hasonlókat készítettek ebből. Van szob mellett, vagy volt szob mellett egy őskőkori lelőhely, ahol ilyen kupacokba tárták föl ezeket a miocén korú 16 millió éves csigákat, amiket az ember összeszedett jártában, kertében, ott a környéken, mondjuk a saját lába alól, és ott így fölhalmozta a lelőhelyeken, vagy a lelőhelyen, az egyes darabokról, vagy egyes ilyen kupacokról nincs kizárva, hogy az egy bőrszütyőnek a maradványa, a bőr az természetesen elpusztult, de a kupacok 80-100-120 csiga, az ott megmaradt egészen a feltárásig, ez 66-ban történt, tehát hosszú időn keresztül jó állapotban megmaradtak ezek a, az emberek, úgyhogy nem, nem csak a mai ember érdeklődik a díszes, meg érdekes formájú csigák iránt, hanem már a paleolitikumban is.
Szóval a női lélek akkor már kialakult.
Hát az biztosan.
Jó, még 5 percünk van körülbelül, úgyhogy nem tudom, mi a jobb, ha kérdezünk, vagy esetleg van még olyan, amit fontosnak tartasz elmondani.
Én akármiről, akármeddig tudok beszélni, úgyhogy szerintem jobb, ha ti kérdeztek, akkor van valami.
Jó, van még kb.
Ez itt mind vértes szőlős?
Nem. Ezek a levélhegyek, ezek a Szeleta barlangból vannak. A Szeleta volt a legelső paleolit lelőhely, amit Magyarországon föltártak. A Miskolcnak van egy Alsóhámor nevű külső területe, és a fölött fekszik a Bükkben. Tehát ez a Szeletából van, ezek ásatásból vannak. Amit mutattam, a magkövek, meg az obszidián, ez a vulkáni üveg, ami nagyon éles, ezek Megyaszóról származnak, az ott van Szerencs mellett egy falu, és felszíni gyűjtés. Az egyik kedves amatőr kollégánk pénzt, paripát, családi békét, semmit nem kimélve gyűjti számunkra a leletanyagot. Ez a Béressönyi felszíni gyűjtéséből származó leletanyag, nagyon szép régészeti anyag, valami olyasmi, mint ami a közeli bútrok keresztúron került feltárásra, meg a Morvaországban van nagyon sok ilyen korú. Az egyébként a szerintem elég jól ismert Willendorf nevű lelőhelynek is van ilyen korú réteg. Ez körülbelül 28 ezer éves lelőhely. Ezek a szeletai cuccok, ezek körülbelül 30-35 ezer évesek. És a vértes szőlős a kavicseszközökkel, a kisméretű kavicseszközökkel, meg igazából a legkevésbé gondosan kidolgozott eszközökkel, az pedig 300 ezer éves. Tehát ez egy ilyen misung, amit hoztam. Megpróbáltam valahogy úgy válogatni, hogy legyen benne ez is, meg az is, meg készülvén arra a kérdésre, hogy de ez miben különbözik a murvától, hogy
és miben különbözik?
Például ebben a hullám jelenségben a hátsó oldalon, ezt mi búgusnak hívjuk, általában...
Tehát egy kőomlás bármi, ilyet nem idézhet elő.
Ilyet nem nagyon tudom
ilyen idézni. Ilyen véletlenszerűen nem pattanhat egy...
Az igazság, hogy itt van valami csalás benne, mert hogy én típusos darabokat, ami tényleg mindenki számára nyilvánvaló, vannak ennél sokkal-sokkal gyatrább nyersanyagok, az említett kvarcit, ahol leginkább csak így a beleérzés van, hogy hát igen, ezt ember készíthette, de a kvarcitnál mi látók sem látunk minden esetben, mert annyira csillog a kvarc kristály, hogy lényegében lehetetlen látni, ott mi is a tapintásra szoktunk, vagy én legalábbis a tapintásra szoktam hagyatkozni, de az egy nagyon macerás nyersanyagfajta, nagyon nehéz vele dolgozni, néha még azt is felismerni, hogy ezt ember készítette. Általában az van, hogyha van mondjuk 100 darab kvarcicillát, így beterítjük az asztalt, az alapján meg lehet mondani, hogy ez így önmagában egészen biztosan ember készítette. De bármikor ki lehet választani a 100-ból mondjuk 3-at, aminél csak hümmögünk, hogy hát igen, talán nem tudom, meg hasonló, de nagy mennyiségben, tehát 100 darab alapján, hogyha az egy lelőhelyről került elő, azt minden további nélkül meg lehet mondani, hogy igen, ezt egészen biztosan ember készítette, mert megvan a bulbusa, ez a tudor, ez kitapintható, és van még további olyan morfológiai jelleg, tehát alaktani jelleg, ami alapján még a kvarcitnál is meg lehet mondani nagy valószínűséggel. Nem minden esetben, de nagy valószínűséggel meg lehet mondani, hogy igen, ezt ember csinálta.
Folyik még ásatás valahol Magyarországon?
Persze.
Illetve folyik?
Persze. Mindig, amikor csinálnak utakat, akkor mindig előtte kötelező.
Kerül elő.
kötelező a régészek.
Egyeztetni a régészeket.
Igen, igen.
De... És még vértesszülésről is kerül elő?
Sajnos igen, mert néhány évvel ezelőtt a tarkócsont előkerülési helyétől nem túl messze elkezdett így kipörögni a bányafal, és a bányafalból elkezdtek így kipörögni a fosszilis csontok, erre így a szívünkhöz kaptunk, leszaladtunk, de a Természettudományi Múzeumban dolgozó Gasparik Misi Mihály kollégánk, ő is lejött, ő a nagy emlősöknek a szakértője, és megnyugtatott minket, hogy ezek bölénycsontok, nem embercsontok. Az lett volna az igazi tragédia, hogyha embercsontok, úgyhogy gondosan visszatakargattuk, és most épp a pályázat tervezés állapotában vagyunk, mert azt mindenképpen fel, úgy nem maradhat, mindenképpen fel kell tárni, dokumentálni kell, és utána valahogy olyan megnyugtató módon vissza kell takarni, hogy még a következő 100-200 optimista módon még több száz éven keresztül az megőrizhető maradjon, hogyha valakinek normális tudományos kérdése van, tehát nem leletmentés, gondol, hanem valami tudományos kérdés, ásatással akar eltönteni, akkor az a terület az szabadon álljon, vagy hozzáférhető legyen számára. A vérteszőlősi lelőhely az mindenféle szempontból védett, természetvédelmileg, régészetileg, földtanilag, minden szempontból védett, tehát ott nem lesz építkezés, ott azt meg kell úgy őrizni, hogy tényleg akinek van mondjuk 5-10 évre való ásatási pénze, normális értelmes kérdése, lehetőséges tábja és minden egyéb, akkor tudjon ásni.
Héreg puszta is oda tartozik?
Tessék?
Héreg puszta is oda tartozik?
Nem, ez egy 6-8 hektáros terület, a régi kőfejtő, igen, igen.
Jó, akkor én most megköszönöm a beszélgetést, nagyon örülünk, hogy eljöttél, és hogyan érdekes dolgokat hallhattunk és tapinthattunk is, és sok sikert kívánok a családnak is otthon, meg a munkahelyedre is. És hogyha még a többieknek van kérdése, köszönöm, akkor még nyugodtan tegyétek fel.
Én köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
Azért jól éreztük magunkat, úgyhogy nem maradtunk
keves. Örülök.
Köszönöm. Szabad szerintem.